Krisztusban, szeretett testvéreim! A mai szentleckében, amelyet Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből olvastunk, azt mondja az apostol mindjárt szakaszunknak az elején, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemét megtekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Nyomban el kell mondanom kedves testvéreimnek, hogy a páli levelekben, amelyből pontosan 13-at találunk az újszövetségi szentírásban, elég gyakran találunk hasonló, szép és mély értelmű vallomást, amelyben Pál apostol Jézus Krisztushoz való tartozását, Jézushoz való ragaszkodását juttatja a kifejezésre. Ugyanebben a Filippi levélben mondja, mindjárt a levélnek az elején, számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Vagy az első korintusi levélben ilyeneket mond, jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. A második korintusi levélben pedig így ír, Krisztus szeretete ösztönöz engem. A Galata levélben azt mondja, Krisztussal engem is keresztre feszítettek, élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él én bennem. Milyen mély bensőséges kapcsolatról árulkodik ez az általa megfogalmazott ige. Vagy még két rövid citátum az első és a második Timóteushoz írt levélből, azt mondja az elsőben, Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket, és közöttük én vagyok az első. És a második levélben, hogy összefoglalja mindazt, ami Jézushoz való kapcsolatát úgymond summázza, kijelenti, tudom, kinek hittem. Nos, kedves testvérek, ez a Pál idézett vallomás gondolom világosan tanúsítja, hogy Pál apostol számára nyilván megtérése után Jézus Krisztus volt a legfontosabb. Életében, életének értékrendjében Jézus Krisztus és a hozzá fűződő kapcsolat állt az első helyen. A Jézussal való bensőséges kapcsolatát lekörözte minden más téma, ami egy ember életében, így Pál apostol életében is valamilyen formában jelentkezik. A közelmúltban olvastam a Robert Sarah bíborosnak a harmadik csodaszép könyvét, amelyben egy helyen azt mondja a bíboros, az ember értéke szava hihetősége révén mérhető le. Tehát annyira értékes egy ember, amennyire szava hihető az a bizonyos ember. Nos, úgy gondolom, hogy aki egyszer is végig tanulmányozta Pál apostolnak a leveleit, az apostolok cselekedetében leírt életét, ezeket úgy összerakta, gondolom, hogy minden megtalálta ebben a helyét Pál apostol a szónak a legszentebb értelmében is szava hihetőnek bizonyult. Számára Jézus Krisztus volt egész életének értelme és célja. Érte Jézusért, és a Jézussal való találkozás élményeiből élt. Érte dolgozott, érte vállalta a szenvedéseket, a megpróbáltatásokat, érte szállt tengerre, érte vállalta a szenvedéseket, a börtönöket, a megkorbácsolásokat, 8 alkalommal korbácsolták majdnem félholtra Jézus Krisztusért. De vállalta a rágalmakat, mindent, és hát jól tudjuk, hogy végül még a vértanúságot is. Ő hirdette szóval, de legfőképpen életével és magatartásával, hogy mennyire fontos számára, mennyire élete középpontjában áll a mi Urunk Jézus Krisztus az ő életében. Tehát Pál apostol szava hihetőségéhez semmiképpen sem férhet kétség. Nála szó és élet teljesen fedik egymást. Nincsen semmifajta diszonancia. Krisztusban, kedves testvéreim, ha Anya Szent Egyházunk Nagybőjt 5. vasárnapján ezt a szentírási részt is, mert hát ugye volt az evangélium és az olvasmány, ezt a szentírási szakaszt is felolvastatta velünk, akkor egészen biztosan az a szándék vezette, hogy mi is készülve húsvétra és készülve a Nagybőjt minden napján a nagy misztérium megünneplésére, most hát, hogy mi is föltegyük a kérdést, hogy hol van Jézus Krisztusnak a helye a mi életünkben. Ismerem-e egyáltalán őt? Mit tettem annak érdekében, hogy csak ugyan megismerjem őt, és minél jobban megismerjem? És mennyire fölséges ez az ismeret, mert lehet alpári ismeretem is bármiről, Pál apostol fönséges ismeretről beszélt. Tehát mennyire fönséges, mennyire mély, mennyire szent ez az ismeret. Van-e annyira fönséges, hogy ennek az ismeretnek a birtokában egyes dolgokat hátránynak tekintek az élet kínálatából. Van-e annyira fönséges ez az ismeret, hogy hajlandó voltam és vagyok érte, bizonyos dolgokat kidobni az életemből. Egyszerűen talminak, értéktelen kacatnak, vagy ahogy Pál apostol fogalmaz nagyon keményen, szemétnek tekinteni az életemben. Mi az, amit csak azért, mert én ismerem Jézus Krisztust, mert szeretem Jézus Krisztust, másképpen teszek, mint ahogy azt a világ teszi. Mi az, amit másképpen csinálok? Mert ha csak azt teszem, amit a világ csinál, akkor az egész csak szájöbrögetés. Akkor itt nem beszélhetünk Krisztus iránti fönséges ismeretről és szeretetről. Ha én a keresztény nem megyek szembe a közgondolkodással, a világnak ezzel a talmi értékrendjével, akkor ne beszéljek Krisztushoz tartozásról, mert ez nem igaz. Olyan érdekes, az apostolok cselekedetei 11. fejezet 26. versében, ezt jó lenne egy életre megtanulni, apostolok cselekedetei 11. fejezet 26. vers, első alkalommal Antiókiában nevezik a Krisztust követőket krisztiánosoknak, azaz keresztényeknek, és pedig azért, mert olyan szépen éltek, olyan másként éltek, mint a világ, hogy az életvitelükön a kívülállók, a pogányok egyszerűen felismerték azt, ezek az emberek Jézus Krisztusnak a tanítványai, Jézus Krisztushoz tartoznak. Ha együtt folytak volna a világgal, ha értékrendjük nem lett volna más, mint a világnak az értékrendje, akkor egészen biztos, hogy nem mondták volna őket krisztusiaknak, esetleg farizeusoknak. De nem annak mondták, hanem krisztusiaknak nevezték, mert látták, olyan szépen élnek, mint akiknek Jézus Krisztus áll életük középpontjában, mint akiknek Jézus Krisztus személye és tanítása az ideáljuk. A Vigília című katolikus folyóirat 1970. decemberében a karácsonyi számban föltette a kérdést az anyaország több jeles képviselőjének, hogy válaszolnák meg egyáltalán, ha vállalják a nyilvánosságot, 72-70-ben vagyunk, ne felejtsük el, amikor még több tucat püspök és pap börtönben volt az anyaországban is, éppen a hitéért, hogy válaszolnák meg ezt a kérdést, hogy kicsoda az ön számára Jézus Krisztus. A föltett kérdésre Bárdos Lajos, zeneszerző, karnagy, zenetudós, aki 1934-ben megszervezte az éneklő ifjúság mozgalmat, aki 1938-as eukarisztikus kongresszuson vezényelte azt az ezertagú kórust, hát ő válaszolt, holott egyetemi tanár volt abban a korban. És a következőket válaszolta Bárdos Lajos, a híres zenetudós. Ki nekem Jézus, hogy kicsoda? Gyermekkoromban nem több, mint az izgalommal várt karácsony. Gyertyafény, indián könyv, kis vonat. Nagydiák éveimben kamaszos fölénnyel lefitymált legenda. Azután katonasor, háború, felnőtt élet, és lassanként bizonyossággá vált számomra, hogy ő csak ugyanaz, aminek mondotta magát, út, igazság, élet. Jézus Krisztus út. Tudom, merre járjak, tudom, merre haladjak. Senki nem mondta, hogy a helyes út sima és kényelmes. Meredek és göröngyös út az, de a sziklamászók is ezt keresik. És ahogyan halad fölfele, egyre szebb a kilátás, egyre fönségesebb az érzés. És ha visszacsúszik az ember az út nehezein, ki ad erőt, hogy újra meg újra kezdje. Ugye nem más, mint ő, Jézus Krisztus. Másodszor Jézus Krisztus igazság mondja Bárdos. Nincsen szava, amelyik tévesnek bizonyult volna 2000 év óta. Pedig ugyancsak cifra évtizedeket élt meg az én 70 éves nemzedékem. De minden fordulatban, minden forgatagban bevált szavainak igaza. Soha semmi bajom nem lett abból, de másnak sem, hogy például megfogadtam legfőbb szavát, szerest fele barátodat. De sokszor nem volt ez könnyű. Gáncsokat, vádaskodásokat nem megboszulni, hanem baráti kéznyújtással elfeletté tenni. Ki adott ehhez nekem erőt? Ő, Jézus Krisztus. És harmadszor, Jézus Krisztus élet. A szó határtalanságából most csak a teljességet idézem. Zöldfülű siheder koromban együtt fújtam a fújókkal, micsoda abszurdum! Egyszer azt mondja, hogy béke, máskor meg kard. De hát az élet pontosan ilyen. Telve ellentmondásokkal, szélsőségekkel. Igenis óhajtjuk a békét, de ha kell, fegyvert ragadunk feldúlói ellen. És az a sok egyéb fekete-fehér, igen, nem, bánkódjunk-e folyton, vagy vigadjunk? Nem vagy-vagy, hanem is-is. Nagy péntek is van, és húsvét is van. A férfi magánya, vagy a házasság boldogsága. Nem vagy-vagy, hanem is-is. Szerzetesnek lenni épp oly fennkölt életeszmény, mint ahogy a házasság szentség. Van pap fiam, és vannak csodálatos gyermekeim is, akik családban élnek. Mindenik boldog az ő életállapotában, és én sokszorosan boldog általuk. És ő általa, aki út, igazság, élet, vagyis az igaz életre vezető út. Eddig a vallomás. És amikor rátaláltam erre a csodálatos vallomásra, annál is inkább már sok mindent összeolvastam Bárdos Lajossal kapcsolatban, sőt itt a hívek is egy-két szerzeményét szokták énekelni, a híres Magnifikát például, az ő szerzeményeként énekelhető. Hát utána néztem, hogy vajon még a gyűjteményemben vele kapcsolatban miket gyűjtöttem össze az évek során, és így akadtam rá vele kapcsolatban az Új Misszió katolikus folyóiratban egy beszámolóra, amely valójában egy beszélgetés Ágnes nevű lányával és vejével, Várdos Lajosról, az édesapáról, és hát a zeneszerzőről, a zenetanárról. Olyan csodálatos, amit olvastam, hogy megosztom ezt kedves testvéreimmel. Ha a Bártos utcában beszélgetünk a mélyen valláshoz zeneszerző egyik lányával, Bártos Ágotával és férjével Büknél Hubával, aki Egyenes úton címmel könyvet írt a zenetudósról. A kötetben külön fejezet szól arról, hogyan állt ki vallási elvei mellett Bártos Lajos akkor is, amikor ezért megbélyegezték. És amint Ágota lánya mesélte, édesapám minden körülmények között megvallotta hitét. 1972-ben, újra mondom, akkor még papok és püspökök vannak börtönben Magyarországon. Például megjelent a Kórusok lapjában egy cikk, ahol Marosán György a vallást népbutító intézménynek nevezte. Édesapám vette a tollat, és levelet írt Marosánnak, melyben 21 pontban összefoglalta, hogy miért nem népbutító a vallás. Ugyanakkor tiltakozásul lemondott a kótabeli tagságáról mondván, ez egy zenei folyóirat volt, ha ilyen cikket jelentetnek meg, akkor nem tud ő velük azonosulni. Nem lehetett őt elválasztani a katolikusságtól, hiszen minden tette és művei jelentős hányada egyértelműen hitvallás katolikus hite mellett. Nos, néhány gondolatot idézek a Marosánnak adott válaszból. Népbutító-e a vallás? Vajon népbutító-e, ha valahol ilyesmiket tanítanak, méltó a munkás a vérére, ne lopj, kovácsoljatok ekét a kardból, aki nem akar dolgozni, ne is egyék, minden ember egyenrangú, stb. Népbutítás-e, ha a vallás az emberi lelkiismeretben arra kötelezi, hogy munkájában, embertársai iránti jó akaratban, állama iránti hűségben mindig a 100%-ig álljon helyt. Vajon a mi hivatalos állami szerveink, a rádió, a televízió, az országos filharmónia miért engednek szóhoz jutni vallásos műveket? Nem volna módjában önnek ezeket letiltani, kedves Marosán úr? Tudja-e, hogy a felekezeti iskolák növendékei mind a diákok tanulmányi versenyein, mind az egyetemi felvételéken bármely tantáj tudományák területén igen szép százalékos arányjal és jeles eredménnyel szoktak szerepelni? Tudja-e, hogy az írásában említett Bartók Béla elmúlt időkből és Kodály felszállott a Páva című művek egy egyházzenei folyóiratban, a Magyar Kórusban jelentek meg első alkalommal? Vajon miért tartják a moszkvai, a leningrádi képtárak legelőkelőbb helyen és legnagyobb meccsben a festők szűzanyáról készült képeit és más vallásos tárgyú műalkotásokat? Vajon miért adják a nagy szovjet koncerttermek bérleti sorozatokban az oratórium, a mise, a requiem, zeneirodalom remekeit mindenkort zsúfolt ház előtt? Emlékszik-e arra, hogy a szovjet zeneélet ragyogó élkorusa, a Sveznikov együttese, amelyre csak jár így hazánkban is, mindkét léte alkalmával műsora felét egyházzenei alkotásokból állította össze. Kedves Marosán úr, tud-e arról, hogy a világhírű tudós Pavlov naponta járt szentmisére, annélkül, hogy ettől elbutult volna. Hogy Jedlik Ányos, a dinamó feltalálója, Kopernikusz, aki először hirdette, hogy a nap forog, hogy nem a nap forog a föld körül, hanem fordítva, Robert Flóris, a nagyhírű régész, Guido, akinek zenetudományunk és zeneoktatásunk alapjait köszönhetjük, mind-mind papok voltak. Hogy szintén papok voltak a villámhárítót feltaláló, a turbina rendszereket, az inga órát, a vetítőgépet, a tenger alatti kábelt, a képtárakat, a desztillációt, a sebészeti érzéstelenítéseknek a feltalálói, mind-mind egyházi emberek voltak. Hogy egész mai iskola rendszerünket, elemi középiskola, egyetem plusz szemináriumi munka, egyházainknak köszönhetjük. Mindezekre a kérdésekre kérem szépen szíves válaszát, és nagyon komoly irónia van benne, mert népbutított elmémmel magamtól nem tudok rájuk felelni. Kedves barátaim, kedves testvéreim, a mai fiatalok fel sem fogják, de az idősebb generáció jól tudja, hogy mivel járt abban a korban egy ilyen válasz, és mekkora bátorság kellett ehhez. Hasonló példát hadd említsek, hogy ismertek a kedves hívek Pálffy Gézát, amikor a romániai földrengés után Bodor Pál a bukaresti televízió magyar adásában a földrengés kihasználva elkezdte gyalázni az egyházat, és azt mondta, hogy érettségizett ember, hívő ember nem lehet, akkor Pálffy Géza, akinek emléktáblát helyeztünk el itt az udvaron, tanárom volt nekem, de itt segédlelkész korábban, hát válaszolt. Igaz, hogy megkapta a magáit, de volt bátorsága válaszolni Bodornak, hogy marhaságokat beszél, egyáltalán nem talál oda, amit ő elmondott. És úgy Bárdos Lajosnak, mint Pálffy Gézának a kiállása arról beszélt, hogy Jézus Krisztus volt életüknek a középpontja, életüknek a célja. Hogy is mondta Pál apostol? Krisztus Jézus fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok, érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam. Nos, kedves testvéreim, Nagyböjt 5. vasárnapján arra kaptunk meghívást és felszólítást az igében, hogy mi is fogalmazzuk meg, ki is valójában ő a mi számunkra. Mi az, amit másképpen teszünk csak azért, mert hozzátartozunk, és igen-igen szorosan hozzá szeretnénk tartozni. Amen.